Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te szereteted, kegyelmed ma is elkészítette számunkra ezt a napot, és köszönjük neked, hogy betöltöd mindazzal a jóval, ami onnan felülről tőled való. Arra kérünk, hogy hagyd tudjunk ebből most is átvenni, megérteni, ezzel beteljesedni, miközben annyi mindennel talán tele van a fejünk, a szívünk, az életünk. Olyan jó lenne azokat letenni, a gondjainkat rád vetni valóban hittel, hiszen te megígérted, hogy gondod van ránk. Köszönjük neked, hogy megőriztél. Köszönjük, hogy Rita is itt lehet most velünk, miközben nehéz úton ért ide most ma reggel. És köszönöm, hogy engem is elhoztál annak ellenére, hogy sok minden gát és akadály volt ezen a reggelen. És köszönöm mindazoknak az itt létét, akik eljutottak ide. Kérünk téged, segíts, hogy amikor szembenézünk akadályokkal, nehézségekkel, próbákkal, akkor mindezek fölött, mindezek mögött hagyd lássunk meg téged. És hagyd tudjunk hozzád folyamodni, hagyd tudjunk tőled kérni vezetést, áldást, hogy tudjunk beléd kapaszkodva bátorságot meríteni, és segíts, hogy győzelmet tudjunk aratni akkor is, amikor olyan nehéznek tűnik felülemelkedni a dolgokon. Kérjük, hogy áldj meg minket Jézusért, megváltónkért, és áraszd ki ránk a te szent lelkedet. Amen. A 393. dicséretet, ha nem is énekeljük most, de együtt olvassuk el, már úgy, hogy magunkba kézbe tudjuk venni. Talán ismerős többünknek ez, ne csüggedj el, kicsin sereg, így kezdődik ez az ének. Felidézem most ennek az első versét. Ne csüggedj el, kicsin sereg, ha rád zúdul vad ellened, hogy végképp összetörjön. Bár elpusztításodra tör, gond, kételkedés mit gyötör? Nem lesz ez így örökkön. Bízzál, ügyed az Istené, népét ő el nem ejtené. Ő áll majd bosszút érted, ő állít Gedeont melléd, által a harcodban megvéd, szent igéjét és téged. Ezen a reggelen az Ószövetség igéjét idézem fel, és az Új Szövetség igének is egy mondatával csak az összekapcsolását ide tárom most elénk. Az Ószövetség mai igéjéből olvasom a Bibliák könyvének a 7. fejezetéből, a 15-től a 18. versig terjedő részt így szól. Amikor Gedeon meghallotta az elmesélt álmot és annak a megfejtését, leborult imádkozni. Azután visszatért Izrael táborába és azt mondta, keljetek föl, mert kezetekbe adta az Úr Midián táborát. A 300 embert 3 csapatra osztotta, mindenkinek a kezébe egy-egy kürtöt adott, meg egy üres cseréfazekat, és egy fáklyát a fazékba. Majd ezt mondta nekik. Figyeljetek engem, és ugyanazt tegyétek, amikor elérem a tábor szélét, ugyanazt tegyétek, amit majd én teszek. Ha megfújom a kürtöt én, meg mindazok, akik velem vannak, akkor ti is fújjátok meg a kürtöket a tábor körül mindenütt, és kiáltsátok az Úrért, és Gedeonért. És ahogyan összeér az Ó és az Új Szövetség ma is Pál buzdító beszédet mond a Pizidiai Antiókiában, olvastuk együtt az igét, olyan jó volt ezt felismerni. Izraelite férfiak, ti is istenfélők halljátok ennek a népnek, Izraelnek Istenek kiválasztotta atyáinkat és nagyját tette a népet, amikor jövevények voltak Egyiptom földjén, és hatalmas karjával kivezette őket onnan. Azután közel 40 esztendeig hordozta őket a pusztában, és miután eltörölt 7 népet Kánaán földjén, örökségül adta nekik azoknak a földjét, mindez mintegy 450 évig tartott, aztán bírákat adott nekik egészen Sámuel prófétáig. És amit itt Pál buzdító beszédként elmondott az antiókiai zsinagógában, ez tulajdonképpen nem más, mint Istennek azokra a nagy tetteire való utalás, amelyet a közelmúltban és onnan egészen a távoli múltig felidéz, és ahogyan halad a régmúlttól a közelmúltig, eljut egészen Jézus Krisztusig. és bemutatta benne Pál is, és bemutatja az egész Szentírás Izrael életében, a választott nép életében az ő tervét. Mit tett velük Isten? Mit cselekedett Isten velük és közöttük? Kiválasztotta őket, naggyá tette őket, hatalmas karjával vezette őket, hordozta őket, eltörölt 7 népet, örökségül adta nekik azoknak a földjét, bírákat adott nekik, majd kiválasztotta Dávidot, a szíve szerint való férfit, és az ő utódjaként elküldte az Úr Jézus Krisztust, a felkent szabadító urat. Ezt az ívet mondja el ott Pál buzdító beszédben, és bírákat adott nekik, ennek a kifejtése van éppen előttünk a bírák könyvét olvasva, és olyan különösen összecseng ez a kettő, hiszen most Gedeon története is az egyik bíró története, akit Isten magának kiválasztott, és akin keresztül Isten megmutatta az ő szabadítását. Mert Isten a bírákat is azért választotta ki, hogy az ő szabadításának jelei és eszközei legyenek. Hogy bemutassák tulajdonképpen, hogy Isten mit tervezett és mit végez el az övé életében. Mind előre mutatnak Jézus Krisztusra, a szabadítóra, és azokra is, akik Jézus Krisztus követőjeként ennek a szabadításnak az eszközeivé lehetnek. Így egyben az ő küldötteire is mutat. Tehát ennek a régi történeteknek egészen mai üzenete van. Mi áll előttünk, talán legegyszerűbben így mondjuk, és talán így is gondoltuk ezt már sokszor végig, tulajdonképpen a győzelem titka áll előttünk, a győzelmes életnek a titka ezekben a régi történetekben, és ebben a most olvasott történetben is. Mi a kontextusa? Talán nem kell részletesen felidéznem egészében. Egy hatalmas túlerő, egy 135 ezernyi ember, szembe 35 ezer emberrel, akiket aztán még egészen 300 főig lecsökkentett az Úr, és ezzel a 300 emberrel indítja el Gedeont, ezzel a hatalmas sereggel szemben. Hogy lehet szembenézni és szembeszállni egy ilyen hatalmas túlerővel? Mi ennek a titka? Mi az, amit ebből a történetből megérthetünk? Nyilván nagyon sok részletről lehetne szólni, de hogy mi kell ehhez, azt talán ugye első körben, ha nyilván nem a Bibliában olvasnánk ezt a történetet, mondhatnánk, vakmerő bátorság kell ehhez, esetleg rendkívüli eszköztár kell ehhez, egészen furcsa gondolatként így mondom, tömegpusztító eszközök kellnek ehhez, mert ha egy-egy ember kezében tömegpusztító eszközök vannak, akkor hatalmas tömeget is el lehet pusztítani, lehet győzni. Nyilván nem erről beszél a Biblia. És amit itt olvasunk, az cáfolja azt, hogy ehhez bátorság kell önmagában, és olyan eszköztár, amivel biztosan győzelmet lehet venni. Hiszen egyfelől Gedeonról, akit kiválaszt Isten, is olvassuk az egész történetben, hogy Gedeon szívében ott volt az a természetes, és ha őszinték vagyunk, mi is beismerjük, hogy nekünk is van ilyen, az a természetes félelem, amely egy ilyen szituációban, egy ilyen helyzetben, egy ilyen kiszolgáltatottságban megjelenik az ember szívében. Gedeon szívében volt félelem. És egyértelműen ez az egész történetben, az ő egész történetében megjelenik. És egyáltalán nem igaz, hogy valami rendkívüli fegyverzet lett volna Gedeon kezében. Tehát a történetet valami szuperhősként most elemezhetjük, és akkor ő legyőzi azokat, akik legyőzhetetlenek vele szemben. A titok nyilvánvaló, és a titok egyértelmű a Szentírás üzenetében. Olyan titok, amely leleplezett titok, olyan titok, amit mi is tudunk, olyan titok, amit egyébként talán, ha kimondunk, az igazi kérdés, hogy megrendülünk-e bele, az igazi kérdés, hogy őszintén ennek az erejéből, ennek a valóságából élünk-e, mert a titok nem Gedeonban van, nem azokban az emberekben van, akik vele kiválasztottak önmagukban. A titok ebben az egész történetben Istenben van. A titok az, hogy Istennek mi a terve, mi a szándéka, mi az akarata Gedeonnal és itt az ő népével, és ebben a harcban közösen velük. Minden részlet, ha ezt végig tanulmányozzuk és végelemezzük, minden részlet erre utal, erről beszél és erre tanít. A titok Istenben van. És a történet, ami itt előttünk van, Istenről szóló történet elsősorban. És az igazi életkérdés nekünk is, hogy a mi történetünk igazán Istenről szóló története. Mert ha önmagunkban vizsgáljuk a dolgokat, önmagunkban vizsgáljuk önmagunkat, meg az előttünk tornyosuló dolgokat, akkor pont a lényeget veszítjük el, mert ennek a világnak a története nem világtörténet, hanem igazán egyház történet, igazán üdv történet, igazán Isten történet. És ezt látni, ezt felfedezni, ezt tudni, ez mindennél fontosabb számunkra. Mert azt látjuk, hogy ő, Isten egy tervet visz végbe, amiről Pál itt a buzdító beszédében beszél, és visszaemlékezteti azokat, akik ott vannak vele, és én sem teszek mást, és tehetek mást, mint emlékeztetlek benneteket arra, amit Isten eltervezett, és amit Isten végbe vitt, amit Isten megmutatott az ő hatalmával, az ő népek között, az ő csodálatos hatalma által. Kiválasztott, elhívott, felhatalmozott, és az ő elvégzett munkájába, döntésébe bevont embereket, bevont a Gedeont is, és így lett győzelmes élete Gedeonnak, és győzelme ebben a szituációban Izraelnek, de így van ez minden kor hívő embere életében is. Látni kell őt, az Urat, valójában, annak, aki ő valójában. Látni kell a világot annak, ami valójában, és látni kell benne önmagunkat is, annak, akik lehetünk az ő tervében valójában. Ha nem látjuk Istent, és nem látjuk Istenben ezt a világot, akkor teljes egészében torzként látjuk az arányokat, a viszonyokat, a lehetőségeket, az akadályokat, mindent, ami bennünket elér, önmagunkat is. Látni kell őt, és az ő tervében önmagunkat. És egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan látjuk. Egyáltalán nem mindegy, hogy képzelgünk erről, valamit képzelünk erről, vagy a látásunkat alapvetően az határozza meg, hogy mit mond Isten erről. Vagyis az határozza meg bennünket, amit Isten kijelent az ő tervéről ebben a világban. Mert nem elképzelnünk kell valamit, hogy Isten hogy uralja ezt a világot, nem elképzelnünk kell őt valamilyennek, nem elképzelnünk kell, hogy mi lehet az ő terve, hanem megismerni kell. Megismerni az ő szavában, az ő kijelentésében, ahogyan ő megszólít. És ha látjuk az ő kijelentésében ezt, akkor a dolgokat már nem alulnézetből, hanem felülnézetből kezdjük el szemlélni, látni. És ez a szemlélet, ez a látás megváltoztat bennünket. Nem önmagunkban, nem az erőnkben, nem a lehetőségeinkben, hanem benne olyan értelemben, hogy általa látjuk, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. És ha a titokról azt mondtam, hogy a titok Istenben van, akkor a titok egyik nyitja, az, amit ebben a jelenet sorban is látunk Gedeon kapcsán, és amit reménységgel rátok tekintve, és így gondolok meg a magam életére nézve, a titok nyitja, hogy ez a Gedeon is Isten szeretetéből, kegyelméből beszédes kapcsolatba került vele. Ez a titok nyitja. Egy beszélő kapcsolatban van az élő Istennel. A bálványt, amelyet leromboltott apja bálványaként, Jerubbaalnak is nevezik, aztán utána őt Gedeon, az a bálvány olyan bálvány, amelyet emberek alkottak, és így írja le a Zsoltárokban is éppen a Zsoltáros, hogy olyanok a bálványok, amiknek van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, van kezük, de nem tesznek semmit, van lábuk, de nem járnak. És kimond egy nagyon lényeges dolgot is, van szájuk, de nem beszélnek. Ezek halott, ezek élettelen, beszéd nélküli istenek, amelyek bálványokként fölénk emelkednek, és az életünket alapvetően tönkre teszik, de nem beszélnek. Ki a mi Istenünk? Az az Isten, aki szól, aki beszél, aki beszélő, beszédes kapcsolatba lép velünk. Jézusban, amikor testet öltött az ige, ennél jobban kimondani nem is lehet, bemutatni nem is lehet ezt, hogy Isten beszél, beszédben akar velünk közösségbe lépni. Beszéde által tud velünk közösségbe lépni. És mi pedig ebben a beszédes kapcsolatban nem csak halljuk, amit mond, hanem őt magát megszólíthatjuk. Ez a mi válaszunk, ez a mi imádságunk. Rendkívül egyszerű azt mondani, hogy az igazi élet alap fundamentum az, hogy beszédes kapcsolatban vagyunk az Istennel, vagyis ő beszél velünk, mi meg beszélünk vele, ez rendkívül egyszerű. Mondhatná valaki, hogy ennél sokkal összetettebb ez a dolog. Lényege szerint azonban ennél lényegesebb, ennél fontosabb az életünkben nincs. Mert Isten, ha nem beszél velünk, ahogyan mondtam, torzul látjuk a világot, őt és önmagunkat. Ha nem beszélhetünk vele, akkor mi magunk nem vagyunk személyes, bizalmas kapcsolatban vele, akkor nélküle élünk, elveszettek vagyunk, és az életünk kiszolgáltatott. A beszédes viszony Istennel nem egy formalitás. Ez egy életformáló valóság. És az igazi kérdés, hogy te beszédes kapcsolatban vagy az Istennel, őszintén, a szívedre téve a kezedet, te beszélsz-e az Istennel? Beszélhet-e veled az Isten? Mert akkor olyan dolgoknak leszel részese, mint amit itt Gedeon átél. Gondoljunk bele, mi lett volna, ha Gedeonnal nem beszél az Isten? Tegyük föl ezt a kérdést. Gedeon az apja gabonáját csépelte a pincében, rejtőzve, félelmek között, hiszen lopva kellett mindent csinálni, mert mindent ellopott az ellenség, mert minden dolgukat elvitte, éppen akkor, amikor már beérett, amikor már kiforrott a bor, mindenüket elvitte. Lopva, félelmek között élt. Így maradt volna. Ebben a zártságban, ebben a félelemben nem lett volna kilépése ebből soha, de Isten megszólította, Isten beleszólt az életébe. Isten elindította őt, megláttatott vele olyan dolgokat, amit addig nem látott. Szólt az Úr, beleszólt az életébe, és hatalmas dolgokat jelentett ki önmagáról, és hatalmas dolgokat jelentett ki a tervéről, Gedeonnal és az ő népével. És így van velünk is, ugye tudod? Hatalmas dolgokat jelentett ki az Isten. Csodálatos dolgokat jelentett ki az Isten. És ha olvassuk napról napra az igéjét, ha az igében élünk, ha Isten kijelentése határozza meg a látásunkat, a gondolkodásunkat, és mi válaszolunk a kérdéseinkkel, kétségeinkkel, örömeinkkel, hódolatunkkal neki, akkor Isten bevon bennünket ezáltal is, bevon bennünket az ő csodálatos terveibe. Azon az éjszakán ezt mondta neki az Úr, így olvassuk, most nem olvastam korábban ezt, most csak fölidézem. Így olvassuk. Azon az éjszakán ezt mondta neki az Úr, kelj föl, támadd meg a tábort, mert a kezedbe adtam azt. Milyen egyszerű, nem? Egy éjszaka csöndjében, az éjszaka sötétségében megszól az Isten, és azt mondja Gedeonnak, kelj föl, támadd meg a tábort, mert kezedbe adtam azt. Micsoda üzenet ez? Mit kell ezzel kezdeni? Mi jön ki ebből? De olyan jó, hogy Isten nem csak ennyit mond Gedeonnak, mert ezt olvassuk tovább, látjuk, akkor az előbb idézetnek nyilvánvalóvá válnak, de ha félsz megtámadni, ennek ellenére, hogy ezt mondom neked, de ha félsz megtámadni, annak ellenére, hogy én most azt mondtam neked, hogy bátran menj, én kezedbe adtam, hát akkor menj le előbb a legényeddel, menj el purával a táborhoz, hallgasd meg, miről beszélnek, és akkor majd felbátorodsz, és rámersz támadni a táborra. Miért? Mert Isten ismeri Gedeont, ismeri a szívét, de Isten ismeri a táborban lévők szívét is. És bemutatja Gedeonnak azt, hogy nem ő fél leginkább, hanem a táborlakók félnek már inkább őtőle. Micsoda bemutató tanítás ez, ha félsz, menj le. Hát lemegy a szolgájával, és hallgatja a beszélgetést, és valóban hallja az álmot. Az álomban az van, Gedeon le fog bennünket győzni, mert Isten kezébe adott bennünket. Erről beszélgetnek a táborban. Látni kellett azt, amit az emberek megéltek már, ők már legyőzött ellenség voltak. Gedeonnak ezt is látni kellett, és látni lehetett. Elvégzett dologról kapott kijelentést Gedeon, az ellenség már legyőzött ellenség. Te is arról kaptál és kapsz kijelentést, hogy az ellenség már legyőzött ellenség. Milyen megdöbbentő az, amikor mi mégis úgy szállunk, úgymond csatába, vagy éppen száll inunkba a bátorság, hogy az ellenség olyan nagy, az előttünk lévő olyan nagy, hogy legyőzhetetlen. Kibírhatatlan, elhordozhatatlan, bevehetetlen, mert olyan nagy. Jézus Krisztusban Isten legyőzte az ellenséget. Hiszed-e ezt? Hogy lefegyverezte? Hiszed-e ezt? Ahogyan a Hegedű KT-val a konfirmációban megvalljuk, most a mi konfirmandusaink is olyan hálás szívvel álltam ott, hogy elmondhattuk. Az ördög minden hatalmából megszabadított. Hiszed-e ezt? drága vérével minden bűnödért tökéletesen eleget tett. Hiszed ezt, hogy elvégeztetett? A győzelem adott. Hiszed ezt, és állsz-e ennek a világosságába? És azokat a csatákat, amiket megvívsz, ennek a tudatában vívod-e meg? Mi következett abból, amikor Gedeonnak Isten ezt elmondta, és Gedeonnak bemutató tanításban ezt, vagy hallható tanításban megerősítette ott a táborban lévőket hallva? Mi következik? Ha most ezt meggondoljuk, végiggondoljuk, hogy mondhatnánk, a roham. Most már lehet menni. Ha most már ezt mondtad, akkor gyerünk. Akkor gyerünk, akkor feszüljünk bele, akkor lehet menni 300-an vagy 3-an, mindegy, úgyis győzni fogunk. És figyeljük meg ezt a pici kis mozzanatot, amit itt elénk tár az ige, és ez volt a legelső, ami az én szívemet újra megragadta, vagy újként, vagy újulag megragadta. Hiszen azt olvastam fel, amikor Gedeon meghallotta, tudnélék az elmesélt álom magyarázatát, leborult imádkozni. Leborult imádkozni. Milyen egyszerű mozzanat ez. Hogy Gedeon mielőtt elindul a rohamra, úgymond, imádkozik. Mert Gedeont hódolat fogja el. Gedeont alázat tölti el. Gedeon szívében megrendülés van. Isten hatalma, Isten szeretete, Isten csodálatos terve hallottán, láttán. Meghódol előtte. Nem rögtön rohan, hanem hálát ad, vagy kér, de bármilyen formáját éli is meg az imádságnak. Istennel akar beszélni, mielőtt elindul a harcba. És akkor itt van az a másik oldal, amit az előbb is hangsúlyoztam. Isten beszél vele, beszél velünk. Mi hogyan indulunk el, ha megkapjuk a kijelentését? Minket mire indít ez? Mi hogyan megyünk egy napra? Hogyan állunk bele? Nekem nagyon sokat mondott ez az ige. Nagyon sokat mondott, mert én is azt látom, hogy elém tornyosulnak olyan mennyiségű dolgok, hogy ezeket én magamtól elképzelni, megoldani nem tudom. Mit teszek? Vajon elhiszem, hogy az Istennek volt, van akarata velem is ezekben? Elhiszem, hogy küldött? Elhiszem, hogy megszólított? Megdöbbent, hogy ezekkel az igékkel is erősített engem egyébként az Úr jóval korábban, amikor egyáltalán az a kérdés fölvetődött, hogy egy ilyen szolgálatban nekem lehet-e szabadba beállnom, mint amiben most is itt állok előttetek. Nem csak az ige hirdetésről, hanem ez a felelős feladat, amiben most állok. És Isten szólt, hogy igen, én küldelek, én áldalak meg. Ebben szeretnék visszaemlékezni arra, amit mondott, és megragadni azt, amit ő benne kaptam ahhoz, hogy tényleg azt tudjam tenni, amit tennem lehet és tennem kell. És mindig ez a helyes válasz a kijelentésre, amikor megindulunk, megrendülünk hódolatban, Istent magasztalva, ott vagyunk előtte. Ez a helyes válasz, amikor beszédes viszonyunkban kifejezzük Istennek, hogy Uram, tiéd a győzelem, és hogy bevontál engem, ez megrendít. Uram, nincs ennél hatalmasabb dolog, hogy a te kezedben lehetek. Mert mennyi minden tornyosul elénk, legyőzhetetlen dolgok sokasága. Ki felsorolhatná, amivel éppen most találkozik, és nem győzzük magunkban. Nem győzzük magunkban. És nem emelkedhetünk föléjük egyedül. Ezt az ember, ha nem tudja, majd Isten megmutatja neki. Nem tudjuk megoldani egyedül, de nem is kell, mert az Úr beszél, és az Úr készít szabadítást, halljuk-e a szavát, imádságban leborulunk-e hálát adni, és bizalommal rábízva el tudunk-e indulni, mert itt a következő mozzanat az imádságot követi mindig az azután. Azután visszatért Izrael táborába, és azt mondta, keljetek föl, mert kezetekbe adta az Úr Midján táborát. Azután tud az ember menni a többiekhez, amikor ő maga is átélte ennek a csodálatos valóságát, hogy meghódolt, mert megértette Isten tervét, azután tud erről bizonságot tenni, azután tud erről másoknak szólni, azután tud másokat indítani, késztetni, azután tud másokat vezetni, mert szükség van erre, hogy az ige és az imádság után bölcsen elinduljunk, és hozzáfogjunk annak, ami a mi részünk, amit mi ránk bízott az Isten. hogy bizonyságot tegyünk a győzelemről alapvetően, és aztán induljunk ennek a tudatában együtt, közösen, jó beosztás szerint, meghatározott rend szerint, és azokkal az eszközökkel, amink van, nem tömegpusztító eszközök, hanem döbbenetes eszközök, ugye, amit itt olvasunk. Egyszerű eszközök, cseréfazék, fákja, kürt. Csak ez van a kiválasztottak kezében. De ez elég. Ez elég a győzelem kivitelezéséhez. Elég az, amire Isten azt mondja, ez elég. Törékeny, nem probléma. Legyen világosság, legyen hang, látható és hallható valóság, ez elég. Törékeny, látható, hallható dolgok együtt lehetnek eszközök a mi kezünkben is, és mi is lehetünk olyanokká, akik törékenyen, mégis világosságot hordozva, és hallhatóan is elmondjuk a bizonyságtételünket. És így rajtunk keresztül is mindenképpen az Isten győzelme lesz nyilvánvalóvá. Mert Isten nagy tetteivel járunk, hitben és reménységben élünk. Régiek így fogalmaztak meg ezzel kapcsolatban dolgokat, vagy próbálták elmondani ennek a kettőnek a feszültségét, hogy Istenre hagyatkozva, és közben a magunkét úgymond beletéve, beleadva. Úgy kéred az Úr segítségét, mintha a legnagyobb igyekezetet se használna. És úgy igyekez, mintha a legtöbb imádság se használna. Mind a kettőnek megvan a maga feszültsége. Várj nagy dolgot Istentől, és vállald azokat a nagy dolgokat Istenért, amelyeket rád egyszerű eszközre bíz. És Isten hatalmas arra, hogy ezeket végbe vigye. És mindez abban a szemléletben és látásban lehet a miénk, amiről már szóltam az előbb, ha látjuk az Urat életünk fölött és életünk mögött. Hogy mondjam most egy kicsit így, hogy ehhez egy megfelelő kameraállás kell, egy megfelelő látószög kell, hogy felülnézetből lássuk a dolgokat. Mert mi magunkban nem látunk így, nem is érzékeljük így a dolgokat, de ha ő rámutat erre, akkor minden mássá lehet eszembe. Jutott ez a jelenet is, sokszor eszembe jut ez a szívemből kitörölhetetlen filmélmény, ami egy 1988-ban készült francia-amerikai kalandfilm. Ezt kimondom, akkor nem biztos, hogy rögtön arra gondolunk majd, amit kimondok, hogy érdekes, hogy így apostrofálják ezt a filmet, hogy ez egy kalandfilm. Valóban az nagyon kalandos történet, de a kalandfilm főszereplői nem emberek, hanem állatok. Nem tudom, hogy látta valaki közöttünk a Medve című filmet. Tegye föl a kezét. Szerényen ketten föltették. Nem fogom a jövő héten megkérdezni, hogy megnéztétek-e jövő hétig ezt a filmet, de ajánlom. Ez egy olyan film, aminek a mondani valója rendkívül megnyerő, rendkívül mély szerintem. Engem nagyon megérintett ez a film. Csak állatokról szól, nem animációs film, nem számítógépes, trükkös film, hanem valódi állatokkal történik a film, a medve a címe. 4 esztendeig forgatta a rendező. 4 esztendeig a filmet. Aztán 90 percben leforog. Tehát úgy érdemes az arányokat megnézni, hogy amikor befektetünk valamit, annak mi is az eredménye, de jó eredménye van. Egyébként a rendező rendezte a Rózsa neve című filmet, meg a másik talán, nem is tudom, a Ellenség a kapuknál, azt hiszem, hát van, aki ismeri a filmeket, vagy a rendezőt is. Na, ez a film egy döbbenetes film. Mihez kezd egy medvebocs, aki elveszti a mamáját a nagyvilágban? Újra mondom, állatokkal filmezték. És hát nagyon, nagyon megdöbbentőek a jelenetek, amiket bemutat, rendkívül jó szerintem az egész bemutatása, ahogy ez a kis medvebocs gurul a domboldalon, ahogy aztán virágokkal játszadozik, aztán szegény mérges gombától teljesen halucinál, mindenféle dolog történik vele. És aztán van egy, az elvesztett mama után egy pártfogó nagymedve, aki úgy elkezdi őt tanítgatni. De ez a kis bocs azért olyan valaki, aki hát éli a szabad kis pici bocs életét, és egyszer elkóborol, nagyon messzire elszalad a nagymedvétől, és egy ragadozó állattal kell szembenéznie, egy puma támadja meg. És hát eléggé esélytelen a küzdelem. Ez a ragadozó puma, ahogyan közeledik hozzá, a kisbocs meglepődik, először nem találkozott még ilyennel, és hát próbál a maga módján védekezni, mindenfélét ott csinál, a puma meg egyre erőteljesen, erőszakosabban pofozgatni kezdi, és halad felé, egyértelmű, és hát azt gondolom, hogyha valaki fölméri egy ilyen nagy ragadozónak, vadmacskának az erejét, meg egy kisbocsnak az erejét, akkor nem kérdéses, újra mondom, hogy mi lesz a vége a történetnek. És ebben a jelenetben, hogy bemutatja ezt, sok-sok jelenet között olyan megrázó volt számára, hogy a kisbocsot egészen koncentráltan mutatja az operatőr, hogy, hogy küzd és harcol, de már egyre inkább érzi, hogy nagy pofonokat kap, és itt nagy baj lesz. És egyszer csak valami különös dolog folytán változniak az a dolgok, mert a puma elkezd hátrálni. És nem értjük a jelenetben, hogy a kisbocs jobbról, balról ütöget a kis mancsával, hadonászik össze-vissza, már azt hiszi, azt képzeli maga, hogy na, valami jó stratégiát találtam, mert a puma még hátrább lép, és nem értjük a film, hogy mi történt. Tehát, milyen stratégiára jutott ez a kisbocs egy ilyen legyőzhetett ellenséggel szemben. És akkor a kameraállás, azért mondtam ezt a képet, meg ezt a gondolatot, ez csak úgy mögé mutat. És el kellett kezdeni, hogy mi a jelenet lényege. Ott a kis bocs hadonászva, és fölé emelkedik két lábon ez a hatalmas pártfogó medve. A puma elkezd hátrálni, aztán a végén, azt nem tudom, már emlékszem a film ezzel lét, hogy kap egy nagy pofont, de elég neki azt látni, ezt a látványt, és elmenekül, és a kis bocs megmenekül. És olyan jelképes élet nekem ez egész jelenet, hogy ez a kis bocs ott kapkodva, hadonászva nem tudta, hogy ki áll mögötte. Fogalma nem volt, hogy nem az ő hadonászása, ügyessége, nem tudom milyen hatása az, mert pumát elkergeti onnan, hanem ott áll mögötte a nagy. Én ezt a képet rendkívül megragadónak érzem, hogy ezt végignéztem többször már, és úgy állandóan a szívemben van, hogy tudod ezt? Tudom én ezt, hogy ki áll mögötted? Tudod, hogy ki áll előtted? Tudod, hogy ki áll melletted? Mert Jézus azt mondta, hogy én vagyok. Én vagyok, aki téged megváltottalak, én vagyok, aki körül zártalak, én vagyok, aki elrejtelek, én vagyok, aki megmentettelek, és én vagyok, aki megtartalak. Előtted, mögötted, fölötted, alattad, oldalt, én veszlek körül. Te tudod, hogy kihez tartozol? Nehogy azt gondold, hogy azért, mert te hadonászol, elmegy az ellenség. Nem megy el. De ha ott áll mögötted, elfut az ellenség. És olyan jó, ha ezt megtudod, ha ebbe belekapaszkodsz, ha ki tudod mondani, és aztán meghódolsz előtte, és azt mondod, köszönöm, Uram, hogy te vagy az én gazdám, te vagy az én győzelmes Uram. Hát kívánom nektek, hogy a legyőzhetetlennek tűnő, fölétek kerekedő, és ahogyan nekem is fölém kerekedő dolgokban hívjuk, hogyha ott áll mögöttünk, akkor van ebből kiút, akkor van győzelem, és lehet valóban győztes életet élni. Gedeonék, amikor megérték ezt, hatalmas öröm volt bennük. Adja Isten, hogy bennünk is így legyen. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezen a mai délelőttön is a te igéd világosságába állítottál, ahogyan a reggelünkben, akár kora hajnalban, akár késő éjszakában, amikor odahajolunk a te igéd fölé, szólsz, beszélsz, csodálatos dolgokat jelentesz ki, ránk nézve, mert a te döntésed szerint mi lehetünk a te kiválasztottaid, elhívottaid, felhatalmazottaid, lehetünk a te gyermekeid, édesatyánk, lehetünk Jézus Krisztus a te követőid, és lehetünk Szentlélek a te eszközeid, akiket betöltesz, és akiken keresztül hatalmas dolgokat végzel el. Segíts bennünket, Urunk, hogy higgyünk benned, hogy lássunk téged igazán, és hogy így lássuk önmagunkat is. Kérünk téged, segíts, hogy a te igédnek a világossága ma is világosságot gyújtson a lábunk előtt, és tudjunk úgy lépni, úgy haladni, úgy előre jutni, hogy ez vezet bennünket, hogy te vezetsz minket. És kérjük, Urunk, ha most tornyosultak, vagy tornyosulnak elénk megoldhatatlan kérdések, segíts, Urunk, a te igédre figyelve, meghódolni előtted, hálát adni, reménységben eléd borulni, és kérni hittel. Segíts, Urunk, aki már segítettél, aki már mindent elvégeztél, segíts most is. Hatalmad nem fogyott el, szereteted nem múlt el, a hűséged végtelen, és ebbe szeretnénk kapaszkodni ma is. Köszönjük neked, hogy így tekinthettünk, és tekinthetünk rád, és kérjük most, mindannyiunk életére nézve, tedd egészen személyessé, élhetővé, valóságá mindazt, amit mondtál. Édesatyánk Jézusért, megváltónkért kérjük ezt. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. Luther Mártonnak a győzelmes énekéből idézzünk fel most egy verset, aki maga is nagy harcokat vívott, és neki is nagy szüksége volt erre a tudatosításra, erre a megerősítésre. 390. dicséretnek a második versét mondjuk el, énekeljük el: erőnk magában mit sem ér. Erőnk magában mit sem ér, mi csak hamar elesnénk. De küzd értünk a hős vezér, kit Isten rendelt mellénk. Kérdezed, ki az? Jézus Krisztus az, Isten szent fia, az ég és föld ura, ő a mi diadalmunk.